Köszönöm szépen a kedves szavakat. Isten áldja meg titeket, Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Jól néztek ki, egészen úgy néztek ki, mindenki élnek. És ez egy nagyszerű alternatíva, azt gondolom, az életben. Teljesen megismeri, teljesen megszeretni. Tanítványság a gyakorlatban ezzel a témával fogunk foglalkozni, és valóban nem fogom ma még befejezni, hanem a szolgáltató felkészítés és a tanítványozásnak a témáját még egy vagy két részben fogjuk kutatni, meg együtt gondolkodni rajta. Egy ige szakaszt hoztam, pontosabban kettőt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből, a 26. verstől, és majd János evangéliuma 14. részből alapigeként, és akkor ezeket az igéket fogjuk, ennek a üzenetét fogjuk ma együtt végig gondolni, és reménység szerint megerősödésekre és felismerésekre is számíthattok, és számíthatunk. Abcse 8.26, tehát egy történet, egy megtörtént esemény Samáriában, ugye a nem zsidók között hangzik az evangélium, a zsidók nagy meglepetésére ezek a nem zsidó hátterű emberek megtérnek, elfogadják Jézus Krisztusban a megváltójukat, és az evangélium diadala győzelme által megszabadulnak a bűnös romlott életükből, új életben kezdenek járni, betelnek szent élekkel, nagy öröm van abban a városban, annyira felvátorodnak az apostolok is, amikor mennek hazafele, hogy Samária minden falujában és városában prédikálják az evangéliumot, mert látják, hogy nem csak a zsidókra koncentrálódott az Istenek kegyelme, hanem kiterjedt minden emberre személyválogatás nélkül. Fülöp az evangélistánk, aki ott a jó hírt, az örömhírt, Isten szeretetének, bűnbocsánatának üzenetét prédikálta ezeknek a nem zsidó hátterű embereknek. Nagy munkában vannak, sokan megtérnek, megszabadulnak, meggyógyulnak, és itt kapcsolódunk be a történetbe, amikor Isten valami másra gondolt a Fülöp életére nézve, és megpróbáljuk Fülöp életéhez kapcsolni mi életünket is. Tanulni Fülöp példájából, és kapcsolni hozzá mi életünket is a mai napon. Na nézzük ezt az ige szakaszt, így olvassuk, és ki lesz vetítve, kövessétek ti is. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, tehát pénzügyminisztere, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás próféta könyvét. Ezt mondta a lélek a Szent Szellem Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte ettől az embertől, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolná fel, mert élete fölvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt az udvari főember, íme a víz, mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem, azaz bemerítkezzem. Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívvel hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta hát, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe. Mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és ott a vízben megkeresztelt, az bemerítette, alámerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr szelleme, szent lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. És János evangéliumából a 14. rész 15-től 17. versig, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, az igazság lelkét, ugye a Szentlélek nagybetűvel van, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, nem csak nálatok lakik, hanem bennetek lesz. Ez két különböző fázis. Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Erre még vissza fogunk térni. Tekintsük át az eddig elhangzottakat vázlatosan. Nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, egyszerű módokról beszélünk, az evangéliumról beszélünk, egyszerű embereknek, mint ami mi vagyunk. Megállapítottuk, hogy a Szentírás nem tudósoknak iratott, bár a teológia tudomány nyilvánvalóan nem haszontalan, de nem kell mindenkinek tudósnak lenni, nem is ez volt Isten célja. A Biblia egyszerű igazságokat tartalmaz egyszerű embereknek, akik egyszerűen elhiszik. És készek egyszerűen engedelmeskedni minden variálás nélkül, bajunk mindig abból, amikor variálunk. Elkezdünk okoskodni. Igaz? Általában ez a probléma. Szoktam mondani, egyszerű ez, csak nehéz. Na nézzük a eddig elhangzottak rövid összefoglalását. Mi is a keresztény életünknek a küldetése? Három nagyon egyszerű dolog, hogy szeressük Istent, szeressünk másokat, ugye testvéreinket, akik hitben vannak, és az embereket, akik még elveszett állapotban vannak, és képezzünk tanítványokat, tehát a tanítványozásra való elhívásunk. Ez a három dolog. Szeretni Istent, szeretni másokat, és tanítványokat képezni. Ezért vagyunk keresztények. Hogy ebben járjunk? Egyszerű? Nagyon egyszerű dolog. Nagyon egyszerű igazság. Megérthető? Megérthető, nyilván gyakorlati módon olyan sokféleképpen nyilvánul ez meg. Oda pedig adatott a Szentlélek, hogy vezessen bennünket. És a drága Bibliánk, amely a legfontosabb, az életre vezető tanítás benne van, és az élet használati útmutatója is. Következő dolog, ugye a szeretet mélységére vonatkozik, amelyben el akar bennünket vezetni az Isten, mélyebben akar bennünket a szeretetben bemártani, bevinni, belevezetni. Ugye a házasságban, testvéri, baráti kapcsolatokban, hogy ezt meg tudjuk élni, teljesen megismerni, teljesen megszeretni. Ez a két nagyon fontos igazság, a szeretetnek a megnyilvánulása, és akkor három mélységét néztük meg. Timothy Keller házasságírott könyvében szerepel ez a három igazság. Ha szeretnek, de nem ismernek, az kényelmes. Az a rejtőzködő élet. Sokan élnek így. Rejtőzködnek, nem adják ki magukat, kényelmes. Csak nem elég. Az ember szívének, lelkének ez nem elegendő. Második dolog, ha ismernek és nem szeretnek, na ez a legnagyobb félelmünk, mert félünk az elutasítástól. Ez mindannyiunkra igaz. És ha minden többet csalódunk, annál nehezebben nyílunk meg. A harmadik dolog pedig, amikor viszont teljesen megismernek, és teljesen megszeretnek, nos az olyan, mint az Isten szeretete, tehát látszik, hogy a forrása ennek az a szeretet, amelyet az Istentől megtapasztaltunk, és már tovább tudunk adni másoknak. A tanítványozásnak van egy fontos szerkezete, ez is egyszerű dolgokat tartalmaz, ugye a folyamat végtelen egyszerű, nem bonyolította el Isten, a tananyag a Biblia, ez nagyon fontos dolog, nincs külön tankönyvünk, minden más egyéb könyv, ami Bibliáról szól, az csak arról szól. A Biblia azonban Istennek a szava. Szoktam mondani, könyvet olvashatsz, mert nagyon sok hasznos dolgot tanulsz belőle, de mellette emelt óraszámon olvas Bibliát. Akkor tisztán marad a gondolkodásod. Mert minden könyv, amit a Bibliáról írtak, az homályos. Tehát tükör által homályosan lát, egy bizonyos mértékig belát Isten igazságába az, aki megírta a könyvet. Ez itt hasznos, de akkor az ő szemén keresztül látod ezt a világot, tanulsz belőle, de ez a teljes írás az, ami az Isten igaz, tiszta szavát tartalmazza. A Biblia, valahol a közösségünkben ott van az ima, három vetődik mozaik szó. Az első dolog, ugye az Istennek az igéje, a második dolog, hogy megértsem az Isten igét, hogy mit ír a Biblia, az alkalmazás, hogy mi az, amiben nekem igazítanom kell az életemet Isten igéhez. Mikor a Bibliát olvasunk, ez a három dolog nagyon fontos, hogy meglegyen. Tehát Isten igét olvasom, megpróbálom megérteni Isten igét, és aztán tükörként áll az Isten igé előttem, hogy mi az, amiben bátorít engem Isten igéje, változásra serkent Isten igéje, szabadítani akar, motiválni akar, cselekedetre ösztönözni, mi az, amit tenni akar, és akkor ebből következik az imádság. Ezért egy Bibliát olvasó embernek, meg aki így olvassa a Bibliát, mindig van ima témája. Mert amíg olvassa a Bibliát, mindig van valami, amit imádkozni kell, egy Uram, drága Szentlélek által, segíts, hogy ezt meg tudjam valósítani. Hogy ne maradjak ebbe egyedül, mert nekem ez olyan magas, mint kecskének az eperfa. Tehát nehéz megvalósítani, nem tudom nélküled megtenni, egyből jön az ima. Így van? Mindig van ima témám, a Bibliát olvasom, és az a módon olvasom, hogy ezt maga szóljon hozzám. És aztán a tanár a Szentlélek, a Szent Szellem, ezt is megértettük, meg is néztük az igéket. Isten szól hozzánk az ő drága igé által, az ő drága Szent Lelke által, és ma is, most is itt az emberi által, akik magyarázzák az írásokat. Legfontosabb a tanítványozásban az engedelmesség, és a tanítványságnak a következménye pedig, hogy mások is megtérnek, és Krisztust kezdik követni, mert megkívánják az életünkön keresztül azt, amit az Úr adott. Az elmúlt napokban volt egy nagyszerű tapasztalatom. Amerikában tanultam egy imádságot, imádkozz jó földért. Tehát, hogy olyan emberekért, akiket már elkészített a Szentlélek. És nyitottak. Hát bementem az egyik irodába, és találtam két jó földet. Két olyan embert, akik teljesen nyitottak voltak. Beszélgettünk, elmondtam a bizonságtételt, ők is elmondták az életüket. Elmondta, hogy én hogyan éltem meg, hogyan tértem meg, és hogyan élem az életemet, és akkor azt mondták, hogy azt kell megmondjuk, hogy egy másik kollégám is, Nagy Sándor testvér, kollégák vagyunk, szóval mikor ti jöttök be az irodába, valami jó árad belőletek. Szóval olyan békesség, olyan nyugalom árad belőletek, hogy szeretjük, amikor bejöttök, azt mondtuk már Sanyinak is, hogy jöjjön többször. Mert jó, jó ott lenni. Látjátok, az emberek nem hülyék. Az emberek pontosan megérzik, hogy ki az, akiben ott él a Krisztus, a Szentlélek által, és ki árad. Persze van, akinek ez vonzó, hogy szereted az Urat, van, akit meg idegesít. Ezt Pál mondja, van, akinek az élet, van, akinek a halál illata az, amit ugyanaz az illat. Csak másképpen viszonyulnak Jézushoz, ezért hozzánk is másképp viszonyulnak. Oké. No, nézzük meg a bizonyságtevő élet, a Szent Szellem ereje és Isten igéje által témánkat. Tehát hogyan érthetjük meg azt az életet, amelyre bennünket elhívott az Isten. Jézus, amikor elment a földről, adott egy parancsolatot. Megparancsolt valamit, hogy azt tenni kell. Mikor elmondta ezeket a mondatokat, amiket mindjárt föl fogok olvasni, utána elment a mennybe. Ezek voltak az utolsó szavai. Általában egy földről eltávozó embernek az utolsó szavai, azok fontosak szoktak lenni. Igaz? Tehát Jézus valamit fontosnak tartottam, hogy legvégére tartogatott, mint egy 500 tanítvány volt ott, akkor a olajfák egyén, és ott elmondta ezeket az igazságokat. Na nézzük meg, mit mondott Jézus a tanítványainak, amelyhez egyébként adott egy ígéretet is. Mondott egy parancsolatot, és adott egy ígéretet is. A Máté 28:18-tól, sokan reménység szerint már fejből tudjátok ezeket az igéket, akik még nem meg majd fogjátok tudni fejből. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem maradott minden hatalom mennyen és földön. Nem nektek, nekem. Csak hogy én nektek adom. Ezt is mondja, majd mindjárt megnézzük, mert van egy másik, a 40 napig feltámadás után itt volt, mondott még több dolgot, és kapcsolni fog egy igazság ehhez. Menjetek el, tehát legyetek az emberek között, és mit tegyetek? Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Személyi válogatás nélkül. Meg kell ezt az bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítsátok meg őket, mutassátok is be nekik, hogyan kell megtartani azt, amit én parancsoltam nektek. És az ígéret pedig, ami a parancsolat betartásához, vagy megtartásához párosul, hogy íme én, olvasok, veletek vagyok, minden nap a világ végezetéig, szoktam mondani, hogy felfedezőknek nagyon jó hírem van. Jézus nem azt mondta, elment a mennybe, várlak titeket majd a célszalagnál, és ha bejuttok, ha nem, ha bejuttok, örülni fogok, ha nem, akkor hát így jártatok, fújjon a férgesse, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, az azt jelenti, tehát, ha Jézusnak adod az életedet, soha nem vagy többé egyedül. És ez óriási ajándék és áldás. Megtapasztalható jelenléte az Istennek. Na nézzük meg Jézus tanításában, hogyan párosul az ígéret a parancsolat megtartásához. Nézzétek, csak a felolvasott szakasz volt, a János 14:15. Ezt olvassuk most is még egyszer el. Mindjárt ki lesz vetítve. ha látjátok, hangosan olvassuk együtt. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Látjátok? Milyen érdekes. Pont ugyanarról van szó. Menjünk tovább. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt. Nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Amen. Látjátok, pont ugyanerről van szó. Jézus mondja, hogy a parancsolatainkat megtartjátok, akkor nem csak nálatok lakik a Szentlélek, hanem bennetek lesz a Szentlélek. Bennetek lesz Isten szent lelke. Az Apcsiján 1.8-ban pedig a következőt ígéri Jézus. Ellenben erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok. Beköltözik az életetekben. És tanúim lesztek. Ezt nem írtam volna, ezt már utólag írtam bele. És tanúim lesztek. Tehát mit mond az Úr Jézus? Hogy a Szentlélek által veszünk erőt, és az erő pedig az engedelmességre van. Méghozzá a tanúságtételre. Hogy az embereknek elmondjuk, hogy a bűnbetegségére hol van a gyógyszer. Hol lehet meggyógyulni, és hol lehet megnyerni azt a békességet, amelyet el sem lehet veszíteni, akik Krisztus követjük. Sőt, hogy a Júdában, Samáriában és a föld végső határáig is tanúságot teszünk Krisztusról. Ez történik 2000 éve, és ezért van az, hogy például a világ legtöbb nyelvre lefordított és legnagyobb példányszámban lévő könyve a Biblia. Pedig égették, pusztították sok helyen. A nagy kommunista blokkban tűzzel vassal írtották. Mégis az emberek életüket is kockáztatva fordították, és vitték, és vitték, és vitték. Emlékszem, a kínai keresztényekről olvastam, meg hallottam, hogy egyetlen Biblia volt az egész gyülekezetben. Ezért lapokra szedték a Bibliát szét, és ahányan voltak, mindenki csak néhány lapot vihetett haza arra hétre. És akkor mindenki visszahozta, becsben tartott ezt a néhány lapot, azt olvas, hogy olvasni tudjanak Bibliát. Kínai jó. És akkor visszahozták vasárnap a Bibliát, mindenki. És akkor összerakták, akkor volt egy Bibliája gyülekezetnek. Aztán megint szétosztották, mikor vége volt az Isten tiszteletnek, hogy mindenki pár lapot legalább hazavihessen a Bibliából. Ilyen becsbe tartották a Szentírást. Ennyire fontosnak tartották, hogy olvassák az Isten igéjét. Közösségük legyen az Isten igéjével, hogy az Isten igéjével feltámadt Jézusra is közösségük lehessen. Igen. Tehát az ő parancsolata az, hogy tegyünk tanúbizonyságot ő róla. Így van? Ez a küldetése minden keresztény embernek, bármilyen okos, bárhol is van. Azt tudom neked mondani, hogy jaj, nagyszerű az igazság, ha te mondjuk itt vagy a teremben, és azt mondod, hát én még nem járok itt. Várjál. Lehet, hogy eljutottál odáig, hogy Isten létezik. Lehet, hogy itt tartasz még, hogy Isten van, Istennek lennie kell. Akkor te már tudsz segíteni valakinek, aki még ezt nem hiszi. Akkor meg tudod mondani, hogy te hogyan jutottál arra a meggyőződés, hogy van Isten. Már tudsz valakinek segíteni. Aztán, amikor te haladsz ezen az úton, hogy nem csak tudod, hogy van Isten általában, hanem megismered az Isten személyesen, akkor már megint van egy lépés, amit megtettél, amivel tudsz valakinek segíteni, hogy ezt a lépést megtegye. Elegendő egy fél lépés, amivel előrébb jársz, hogy valakinek segíteni tudj, aki még hátrébb van ebben. Így tehát mindenki be van vonva ebben a nagy munkában. Isten országának építésébe, az emberek megmentésének drága nagy munkájában. Hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról az ő parancsolata szerint azoknak, akik még elveszett állapotukban vannak. A keresztény felelősségünk, hogy Isten dicsőségére éljük az életünket. Amen. Ez a felelősségünk, hogy úgy éljünk, hogy az életünk elvezessen másokat Istenhez. Megérezzék és meglássák életünkön keresztül, hogy Isten létezik, Jézus feltámadt és él. 4 fontos alkotó eleme van a bizonyságtételünknek, de feltetjük a kérdést, hogy hogyan kezdjük a bizonyságtételt? Hogyan von be bennünket Isten az ő munkájába? El kell végezni egy teológiát, egy bibliaiskolát, valami 1000 évig kell keresztények lenni, hogy már teljesen tökéletes legyek? Vagy akár még nekem magamnak is lehetne valamit tenni ebben a munkában. Fülöp evangélista életében, amit felolvastunk igét, nagyon jó tanítást kapunk arról, azokról az alapelvekről, amik elemei a bizonyságtételnek. És fogjátok látni, hogy ennek nagy része Isten munkája. Nagy része ennek a munkának nem is a miénk, hanem a nagy része ennek a munkának az, amit Isten végez egy drága lélekben, egy drága szívben. Négy nagyon fontos dolog van, amit megnézünk elemeiben. Az első dolog az Isten jelenléte. Enélkül nem tud senki igazán hitelesen tanúságot tenni, mert nem árad ki az a szeretet, amely Krisztusból már beárat a szívbe. A második dolog az Isten szellemének a munkája. A harmadik az Isten szava, a Biblia igazsága, ami alkotó eleme a tanúbizonyságtételnek. És a negyedik dolog pedig az Istennek az ereje és hatalma, amely szintén fontos eleme a Krisztus bizonyságtételének. Tehát lehet látni, hogy mindegyik Istenről szól. Valamit Isten cselekszik a neki engedelmes emberen keresztül. Tehát nem arról van szó, hogy mi csinálunk valamit, hanem arról van szó, hogy Isten bevon bennünket abba, amit ő csinál, hogy közelről lássuk. Nagy szabadság van ebben. Dicsőség ezért Jézusnak. Mert azt mondta, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. De nem azt, hogy csináljátok ezt, meg aztán majd számoljatok be, hanem csinálni fogom, és gyertek, csináljuk együtt. Az első dolog az Isten jelenléte. Ugye Fülöp életében látjuk az Isten jelenlétét, az Isten jelenléte pedig Fülöp életében meglátszott a jellemében. Ahogy közösségben volt Jézussal, és a Szentlélekkel, és az igével, Fülöp elkezdett megváltozni. Azt olvassuk róla az Apcsel 6.3-tól, hanem választhatok ki magadok közül, atyámfié, 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik tele vannak Szentlélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, a diakonusi szolgálatba. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett, mondták az apostolok. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, az első keresztény mártírt, vértanút, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, tehát aki betért zsidó volt, más pogány hátterű, de zsidóvá lett pogány ember, pogány hátterű ember. Isten szellemének, tehát a munkája nyilvánvalóvá kezdett válni Fülöp életén keresztül, és ezt látták a körülötte élők is. Életvitelünkből elkezd láthatóvá válni, hogy közösségünk van Istennel. Így van? Az is, ha nincs. Az is látszik rajtunk, amikor távolodunk Istentől. Így van? Az is látszik, amikor közel vagyunk az Úrhoz. Így van? Tehát lehet látni, hogy Fülöp életéből tanulhatjuk ugyanazt, amit a saját életünkben is látunk. Ha közel vagyunk az Úrhoz, akkor ez meglátszik az életünkön. Kiárad az életünkön keresztül, miképpen Fülöp életén is. A Szentlélek tanítunk, vezetünk, ő ad nekünk bátorságot és a tanúbizonyság tételhez. A mi felelősségünk egyedül az, hogy engedelmeskedünk el a Szentléleknek. Így van? Ennyi. És mit ír a Szentírás a Galata levélben? Ha engedelmesünk a Szentléleknek, ha a Szentlélekkel járunk, akkor mi fog történni az életünkben? A Szent Szellem gyümölcse megjelenik az életünkben. Ezek pedig, talán ki is lesz vetítve, a Galata 2-ből, Galata 5-ből, 22. verstől, a lélek gyümölcse, a Szentlélek gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, azt mondja az Istennek az igéje. Nincs törvény. Tehát lehet látni, Isten szelleme, amikor engedünk a Szent Szellemnek, elkezdi ezeket a tulajdonságokat, jellemvonásokat megteremni az életünkben. És ez mutat Istenre az életünkben. Ez viszi az embereket közelebb az Istenhez. Ez megint csak a Szent Szellem munkája, de egy fontos dolog van, hogy figyeljünk az Isten szellemére. Működjünk együtt az Isten szellemével, és ígéretünk van arra, hogy ő megtermi ezeket az életünkben méghozzá túl áradó módon. Tehát például az öröm. Az egy fontos dolog, nem? Jó dolog örülni az életnek. Mit van a Biblia, aki szeretne örülni az életnek, és szeretne jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, keresse, és kövesse a békességet. Látjátok, egy Biblia vers, ami most eszembe jutott. Nincs benne érzetem, mert a Szentlélek eszembe jutotta. Azt mondta, a Szentlélek, most ezt mondd el. Most mondd el ezt az igét. Hogy tudta a Szentlélek eszembe jutatni? Úgyhogy megtanultam ezt valamikor. Nekem is meg kell tanulni, én sem úgy születtem, hogy hopp, beleugrott a fejembe egy csomó ige vers. Legfőképpen nem a szívembe. Hanem higgyétek el, hogy ezzel az igével nekem volt dolgom. De nem csak volt, de csak nektek volt itt. Van is. Még van is dolgom. Halleluja. De örülök annak, hogy az Isten szelleme dolgozik, és munkálkodik az életemben. És mikor a Szentlélek azt mondta, fogd be a szád, akkor ez néha sikerül is. És akkor nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki, amikor a Szentlélek diadalmaskodik és győzelemeskedik ilyen módon az életem, és csak egyetlen dologról beszéltem. Fülöp, amikor ment az etióp főemberhez, akkor azt tudjuk és látjuk, hogy Isten előtte járt, és Isten szelleme már munkálkodott ennek az embernek az életében. Ezért mondtam, a Bill Hanksnek a imádsága ez, és tényleg működik, azt tudom mondani, Uram, vezess engem azokhoz, akinek a szíve jó föld, azaz készen vannak, hogy befogadják az evangéliumot. Ez nagyon jó imádság. Higgyétek-e, működik. Hogy felismerjük azokat az embereket körülöttünk, akikben Isten dolgozik és munkálkodik. Ezért, Dávid, most rád nézek, Lajos nem biztos, hogy azt látta benned, hogy te jó föld vagy, de mégis a Szentlélek arra indította, hogy beszéljen neked Jézusról. És kiderült, hogy mégiscsak jó föld volt, nem úgy néztél ki. Látjátok, mennyire fontos, hogy a Szentlélekre figyeljünk, mert a Szentlélek a mélységet kutatja. Az ember lelkének, szívének mélységeit, olyan területeket is, amit még magunk sem látunk sokszor, vagy nem akarunk látni, mert félünk tőle, hogy azt lássuk. De a Szent Szellem kutatja, és vizsgálja. Még akkor is, amikor nincs bennünk még a Szentlélek, hanem nálunk lakik a Szentlélek már. Hozzánk kapcsolat a Szent, és elkezd dolgozni az életünkben. A Szentlélek akkor vesz lakozásra valakivel, amikor átadja az életét Jézusnak, és azt mondja, Úr Jézus, uralkodj az életemben. Na akkor tud a Szentlélek lakozást venni. Mert megkéred a Szent Szellemet, hogy vegyen lakozást az életedben, és a Szent Szellem pedig újjászül téged. És bizonyságot hoz a szívedbe, hogy te Isten gyermeke vagy. Egy hallelujat, egy gyenge halleluja. Ez mégiscsak jó hír, nem? Azért ez egy jó hír. A harmadik dolog tehát, amivel most fogunk foglalkozni, az Istennek a beszéde. Fülöp megy, ugye a Szentlélek mondja neki, hogy menj és csatlakozz az aintóhoz. Ez is a Szentlélek munkája volt. A Szentlélek munkája volt az is, hogy elment erre a lakatlan helyre, járatlan út, azt mondja, nem járott senki, nem okoskodott, hanem jó, hát akkor megyek oda. Nem járott senki, de hát majd biztos lesz ott valami. És megy oda, hallja, hogy ez az ember olvassa a Bibliát. Etiópiából elmegy Jeruzsálembe, és vesz egy méregdrága, nagyon drága volt akkor egy bőrtekercsen lévő Ézsaiás könyvét, és elkezdte pont az 53. részt olvasni. Hangosan olvastak abban az időben az emberek, ez jellemző, hogy hangos olvasás volt, ezért hallhatta Fülöp, és mondja a Szentlélek, hogy menj oda. Menj oda. Isten igéje volt, amit olvasott az ember, és Fülöp az Isten igéjét hirdette neki, és az igének abból a szakaszából kiindulva hirdette neki Jézust, a Mesiást, a megváltót, a Krisztust. Olvassuk a Apcsai 8.35-ben a felolvasott szakaszunkban. Fülöp beszélni kezdett az írásnak, abból a helyéből kiindulva, és hirdette neki Jézust. Tehát nem össze-vissza beszélt Fülöp, hanem az igét hirdette neki. Az evangéliumot hirdette neki. És a negyedik dolog pedig a bizonyságtétel alkotóeleme, ennek az engedelmességből járásnak az alkotóeleme, az Istennek az ereje. Isten szuverén hatalommal cselekszik. Isten gondoskodott arról, hogy a etióp pénzügyminiszternél legyen egy Biblia. Isten gondoskodott arról, hogy Fülöp oda menjen. Isten gondoskodott arról, hogy mikor Fülöp odament, pont az Ézsaiás 53-nál járt. Pont azokat a szakaszokat olvasta, amely a szenvedő Messiásról és a feltámadt Messiásról beszél. Isten gondoskodott róla. Isten gondoskodott róla, hogy Fülöp hallja. Isten gondoskodott arról, hogy az ember szíve jó föld legyen. Isten gondoskodott arról, hogy a Szentlélek által Fülöp bátor. mától legyen. Azért egy kísérlete rendelkező főtisztviselő azért megszólítani nem egy életbiztosítás volt. De Isten gondosult arra, hogy Fülöp bátor legyen a szívében, és meg tudja szólítani. Tehát lehet látni, Isten szuverén hatalommal cselekedett és munkálkodik egy egyszerű ember életén keresztül. Olyan embereken keresztül, mint mi vagyunk. Mint te vagy. Azoknak az életén keresztül, akik készek Isten jellétében élni az életüket, készek Isten igét venni, készek a Szentléleknek engedelmeskedni, és felismerni Isten szuverén hatalmát és munkáját a körülöttük élő emberek életében. Mit is ígér nekünk az Úr? A Róma 8.14-ben. Ki van vetítve? Olvassuk együtt. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát akik az Isten fiaivá lettek, azokat kész a Szentlélek vezetni. Ez egy ígéret. Meg lehet ragadni. Ez nem csak, mondta valaki az IFIN a hétvégén, hogy hú, olyan jó felfedezés, hogy a kegyelme ajándékokat mindenki kérheti. Nem csak valami nagyon különleges keresztények. Így van, a kegyelme ajándékokat mindenki kérheti. Ez nem csak néhány különleges keresztényeknek van eltéve. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Különben én is lemaradtam volna már rég. Márk 13.11. Nézzétek csak. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megaratik nektek, abban az órában azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. A Szentlélek adni fogó szavakat és gondolatokat, azt ígéri Jézus. És nézzétek meg az Apcsán 4.8-ban, hogy mennyire működik ez az igazság Péter apostol életében. Kérdezik egy bírósági tárgyaláson, ekkor Péter megtelve a Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, tehát megtelt a Szentlélekkel, és a Szentlélek által szól Péter. Lehet látni, hogy ez így működik. Az ígéret igaz. Összefoglalva tehát a négy dolog, ami a bizonyságtételünk fontos eleme, Isten jelenléte, Isten szelleme, Isten szava, és Isten ereje. Nyilván egyessel kezdődik, csak automatikusan beszámolta Word, jó? Tehát Isten jelenléte, Isten szelleme, Isten szava és Isten ereje. És akkor még egy dologgal fogunk foglalkozni, a mit mondjunk. Mit mondjunk. Ugye kifejtjük egy picit jobban. Többször találkozom azzal a kifogással keresztényeknél, hogy hát de nem tudom, mit mondjak. Hát azért nem merek bizonyosítani Jézusról, mert mi van, olyan dolgot kérdeznek, ami nem tudok válaszolni. Miért szerintem én tudok mindenre válaszolni? Csak gondolod? Hát simán belefér az is, azt mondja, hogy nem tudom. Hát nem vagyunk Isten. De hogyan gazdagodhatunk például a válaszokban? Hogyan növekedhet az ember abban, hogy legyenek válaszai a kérdésekre? Mit mondjunk? Nézzétek, Billy Graham mit fedezett fel? Itt van egy gondolat, amit ő mondott. Abban a kiváltságban volt részem, hogy minden kontinensen, a világ legtöbb országában hirdethettem az evangéliumot, mint mondom, egy tehenész fiú volt, Sárlott melletti farmon nőtt fel, teheneket gondozott. Onnan hívta előtt az Isten. Azt tapasztaltam, hogy amikor Jézus Krisztus evangéliumának egyszerű üzenetét, felhatalmazással és Isten igéjét idézve hirdetem, ő kezébe veszi ezt az üzenetet, és természetfeletti módon az emberi szívbe jutatja. Tehát mit fedezett fel, Billy Graham? Ha az Isten igéjét a Biblia szavait idézve hirdeti. Isten ezt megragadja, és elviszi az emberek szívét. Tehát a mondani valónk honnan fakad? A Bibliából. Ehhez pedig kell az ima. Tehát az igével való közösség, a megértés, az alkalmazás, és az, hogy igazítani tudjam az életemet, az igéhez ima kell hozzá, hogy kérem az Urat, hogy segítsen, hogy működő valóság legyen az életemben. Amen? És akkor meg fogok telni igével. Meg fogok telni igével. Mert mindig lesznek olyan ige szakaszok, amik annyira megszólítanak, hogy meg akarom tanulni. És szánok rá időt, kiírom magamnak, fölragasztom, hogy megtanuljam, memorizáljam az igét, és legyen bennem, része legyen az életemnek, Istennek a beszéde. A példabeszédek 25.11-ben azzal leírva, mint aranya a mezüstárcán, olyan a helyén mondott ige. Tehát, ha meg vagy telve igével, minél inkább tele van az ember élete Isten igével, annál inkább eszünkbe jutatja a Szentlélek az adott szituációban az odavaló igét. Egyszer idéztem valakinek a példabeszédek könyvéből, hogy ezt hol olvastad? Hát mondom, ez a Bibliából. A Bibliában van benne, mondom, a legjobb menedzsment könyv, a Bibliában a példabeszédek könyve. A prédikátor is jó, de előbb olvas a példabeszédeket, mert a prédikátor talán megrázóbb lesz. De azt tudom nektek mondani, hogy valóban a példabeszédek könyve, én minden vezetőnek ajánlani tudom, akár családot vezeted, akár a saját életedet vezeted, hogy olvassad a példabeszédek könyvét, mert rengeteg bölcsesség van benne. A keresztény élet és tanúságtétel tanfolyamunkban egy ábrát hoztam ide, arra vonatkozólag, hogy mit mondjunk. Tehát arra a kérdés ad választ, hogy hogyan tudok megtelni mondani valóval. Az első dolog, amit tanít nekünk a Szentírás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből. Tehát most például kiment ez az ige, ha te ezt befogadtad a szívedbe, ez az ige most támasztott benned egy megértést, és növelte benned a szellemedben a bizalmat Isten igéje, Isten beszéde iránt. Nem is vetted észre, talán nem játszottad le magadban, de most kiment ez az ige, hogy a hit hallásból van, hallás pedig Isten igé által, ez kiment ez az ige, és bement a te szellemedbe, és elkezd az ige dolgozni benned. Halleluja. Ezért fontos, hogy igét hirdet valaki, higgyen az igében. Hitből hitbe menjen Isten igéje. Én hiszem, hogy ez az ige dolgozik most bennetek. Mint hogy dolgozik bennem is, meg kétérű. Halleluja. Tehát annak az életében is dolgozik, aki kimondja. És annak az életében is dolgozik, aki hallgatja. Azonban mondjam nektek, hogy a hallgatásból, tehát gondoljatok bele, aki nincs jelen egy Isten tiszteleten, mert tud egész más online nézegetni valamit, és akkor még ezer dolog elterel a figyelmedet, meg még följön a számítógépen nem tudom micsoda, meg még csörög a telefon, meg nem tudom mennyi minden. Eljöttél ide. Ez is azt mondja a Biblia, hogy 20% marad meg a hallgatott igazságból. 20%. Ezért tartom nagyon fontos dolognak, és hadd dicsérjem meg Ágit, aki magának és a férjének is jegyzete. Itt a jegyzetfüzete. Elszoktunk ettől. Elszoktunk attól, hogy hozzunk tollat és papírt, és amikor szól az Isten, vagy egy ige helyet leírunk, vagy egy gondolatot leírunk, ami szól hozzánk a Szentlélek, miért? Mert ha elkezdjük hallgatni az igét 10%, ha olvassuk is az igét, ezért vetítjük ki, meg ezért érdemes hozni Bibliát magunkkal, amikor elkezded meg is keresni az igét, rutinosabb leszel benne, jobban tudod forgatni a Szentírást, egyébként otthon is javaslom papíralpon olvasni az igét. Én, higgyétek, kütyümmel vagyok, tehát informatikusként higgyétek, szeretem az informatikát, meg az eszközöket is, és használom is. De azt tudom mondani, sokkal jobb papírlapon olvasni a Bibliát, mint bármilyen más kütyüm. Jobban látja át az ember. Meg is szokja, meg is tanulja, hogy hol vannak bizonyos igék. Bibliát váltottam, most tanulom megint, hogy mihol van megírva, de kicsit tornáztatom is magam ezért, és cseréltem bibliafordítást. Picit ne a régi sémák legyenek, hanem frissítsem a figyelmemet. Olvasni Isten igét, nagyon jó, ki szoktuk vetíteni, hogy 25%, mikor el is olvasol, akkor 25% megmarad az emberben Isten igéjéből. Azt mondja a 5 Mózes 17-19-ben az írás, látjátok az igéjét kiírva, legyen ez nála, és olvassa azt egész életében. Egész életében. Hogy megtanulja félni az Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a könyvnek minden igéjét, és teljesítse mind ezeket a rendelkezéseket. De nem csupán hallgatni, hanem olvasni is Isten igét, ez segít, hogy meglegyek telve Istennek a beszédével, Istennek az igéjével. Nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk is Isten igéjét, azaz, hogy lehet tanulmányozni az igét. Ez is egyszerű. Ez viszont tényleg egy jegyzetfüzet. Olvassa egy ige szakaszt, 15-20 percet rászánsz minden nap, annyi szerintem bele kell férjen, 15-20 perc, a több, halleluja, te feketeöves vagy, de lehet, hogy él az életedet, pörög reggel, korán, este, későn, akkor 15-20 percet szánszál, előveszel a kis jegyzetfüzetedet, olvasol az igét, és fölírod a kulcs gondolatokat. Hogy na ez egy fontos gondolat volt. Mert ez megérintette a szívemet. Aztán leírod, amit nem értesz, vagy amit értesz. És aztán azt mondod, hogy na uram, imádkozni fogok. Lehet imákat is leírni. Én nem szoktam imákat leírni, nekem is általában nem írok le imádságokat, de volt, amit leírtam, szólt a Szentlélek, és évekkel később kellett az ima. És évekkel később az imádság elém került, kezembe került, le volt írva, és Isten szólt hozzám, na, emlékszel, mit kértél? Akkor nem egy más úton. Mert az én akaratomban vagy benne. Meghallgattam az imádat. Mert Isten, tudjátok, nem olyan, mint a őrült pilóta 130, amely az autópályán kivágja a kanyart, és fejreáll, hanem a Szentlélek lelassít, kanyarodósába állít, átvezet a másik pályára, és aztán gyorsít megint. Tehát a Szentlélek nem szokott olyan váltásokat csinálni az ember életében, hogy egyszer ezt mondja, aztán meg azt mondja. Nem szeszélyes a Szentlélek. Stabil. Stabil életet ad. Leírod tehát, hogy mi a fő gondolat, akár egy mondatot, és aztán ha tovább több időt töltesz, ezt is olvasom hetente legalább egyszer, akkor egy-egy ige szakaszt vegyél elő, és akkor kezd ki, hol, mikor, mit, miért. Kiről szól az ige? Hol játszódnak az események? Mikor történelmileg, vagy az esemény sorrendjében, mikor játszódnak az események? Mit olvasol címszakban, pedig akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, Isten gyermekévé legyenek. Mit kérdés a válasz? Akik befogadták. Felhatalmazta Isten, hogy az ő gyermekeivé legyenek. Akik hisznek az ő nevében. Akik befogadták. És akkor felteszel a kérdés. Miért hatalmazta fel Isten az embereket, Isten gyermekei legyenek? Miért fontos az, hogy befogadjuk Jézust, és higgyünk is benne? És akkor ezeket elkezdett gondolkodni. Megnézel a párhuzamos igéket, eszedbe jutott a Szentlélek másik helyeket, és már elkezdett tanulmányozni az igét. Egy mélyebb megismerése, mélyebb megértése jutsz, és nem használtam mást, csak a Bibliát. Csak a Bibliát. És hogyha hetente egyszer így tanulmányozod az igét, és mindjárt a házi csoportra, tele vagy üzenettel. Beszélgetsz valakivel, tele vagy gondolatokkal. Le se lehet lőni. Alig várod, hogy találkozzál valakivel, hogy megosztod, amit kaptál az Úrtól. És ha meg le is jegyzeteled, akkor meg ott vannak, és nem felejted el, vissza lehet idézni. Tehát javaslom visszatérni magamnak is, meg nektek is, bár én ígéretesen szoktam jegyzetelni, de most eldöntöttem, hogy a napi csendességemben is visszatérek. Több füzetet írtam tele egyébként, ilyen bibliatanulmányokkal, de vissza fogok térni a papíralapú jegyzetelésre, és néhány gondolatban én is le fogom írni a napi csendességemnek a dolgait, mert azt látom, hogy ez kell. Nem csak prédikálni akarok, erre csinálni is akarom. Na, látjátok? Memorizálás. Ami megint csak egy fontos dolog, memorizálása, milyen csoda, 100% megmarad az igéből. Egy nagyon fontos igazság, ami az igének a természet feletti munkájáról szól. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Zsoltárok 119. 91-es. Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Látjátok, milyen hatalma van az Isten igények? Tehát azt mondja, hogy az Isten igéje, hogy a tisztántartásnak a kulcsa, hogy bezárom a szívembe. El van vetve a szívembe az Isten igéje. És azt mondja az írás, hogy kereslek téged, Uram, és megint az ima, látjátok? Hogyan tartja tisztán életügyet, hogy fiú, megtartja igét, de mi, már egyből fogad egy ima belőle, már Dávid imádkozik, Uram, ne engedd, hogy eltérek. Látjátok, hogy ugyanezt történik, mint amit elmondtam. Vége az imádság, hogy kérje az Istennek a kegyelmét, hogy a bezárt, a szívebe fogadott igét meg tudja élni. És mondja is az írás, hogy az Istennek a beszéde, hatalom és erő az életemben, és meg tud őrizni engem a bűntől, a vétektől. Hogy célt tévesszen az én életem. Stabilá tudja tenni az életemet. Be van a beplántált, a szívbeplántált ige, a megtanult igék. Érdemes maga csekkolni, hogy mennyire jellemzi az életedet, hogy tanulsz igeverseket. Vagy mi lenne veled, ha ma elindulna egy ültözés, és elmennék mindenkitől a Bibliát. Ugye üldözések idén olvastunk ilyet, meg hallottunk ilyet, hogy nem maradt más, úgy olvastak Bibliát a börtönökbe, hogy fejből idézték az igeverseket. És úgy tartottak Isten tiszteletet a börtönben lévő testvéreink, hogy amit megtanultak igéket, az fejből mondták egymásnak. Ebből prédikáltak. Mennyire van az életemben becsülete az Isten drága igéjének. Ebből sok minden fakad aztán, látjátok. Ha tisztelem az igét, megtartom az igét, mert az ige akkor engem is meg fog tartani. Aki megtöri az igét, azt megtöri az ige. De gyógyít is az Úr. És az elmélkedés, a gondolkodás az Isten igén, Józsué 1:8, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozz azt éjjel és nappal. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Látjátok, pár igeves, ezeket érdemes megtanulni. Mert ezek nagyon sokat tudnak építeni bennünket, ezek be vannak plántálva az ember szellemébe, a szívébe. Nem kócsokhoz kell menni, hanem szívünkbe zárni Isten igéjét, hogy valóban teljes életet tudjunk élni. Halleluja. Igen. Nem tudom, mióta beszélek. Valaki tud segíteni? Rájöttek. Jó, akkor még egy fejezet. És akkor ezt rövidebben. Két kezünk van, az egyiken megragadjuk az Isten kezét, a Szentírást, megfogtuk a Bibliát vele, másikkal pedig belekapaszkodunk Isten szellemébe. Ugye ez Istennek az ereje, az Istennek a hatalma, amely kinyitott kezével dolgozik és cselekszik az életünkben. Látjátok, hogy Isten ad erőt nekünk ahhoz, hogy hirdessük az evangéliumot. Elfogadjuk Isten kinyitott kezét, Isten hatalma és ereje dolgozik és munkálkodik az életünkben. Az 1 Korintus 10:31-ben az van megírva, hogy akár esztek tehát, akár isztok, és bármi más cselekeztek, így van, szuperek vagytok. De nem baj, ha nem tudod, majd megtanulod. Nem versmondó verseny. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ó, halleluja! Mennyivel telvelnénk Szent Szellemmel, ha csak ezt egy igét a szívünkbe zárnánk. Ha tényleg tudnám, Uram, halleluja, volt mit felvennem, volt mit ennem, volt hova ennem dolgozni, vannak forrásaim, vannak munkatársaim, családom, gyülekezhetek, ó, halleluja. Dicsőség neked ezért, dicsőség neked ezért. A Biblia azt is mondja nekünk a 2 Korintus 5:20-ban, tehát Krisztusért járva a követségben, mint a Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, ez a nagyköveti küldetésünk. Pál apostol tanítja, hogy Krisztusért kérünk, hogy megbéküljenek az emberek az Istennel, hogy rendezzék a kapcsolatokat a teremtőjükkel. Hogyan fogjunk hozzá ez a békétletés szolgáltához? Megint segítségül hívjuk a gondoljuk végig a Fülöp történetét. Isten szuverén módon munkálkodott, és ő vezette Fülöpöt a kincstárnokhoz. És a kincstárnok szívét is készítette el. A második dolog, amit tett Isten, hogy Fülöp egész élete tanúskodott Krisztus mellett. Ezt láttuk, hogy a benne lévő Szentlélek és ige által elkezdett a jelme megváltozni. És ez láthatóvá is vált az életén keresztül. Harmadik dolog, ami fontos volt, hogy a Szentlélek hatásosan munkálkodott Fülöp életében, mert hallotta a Szentlélek hangját, aki ezt mondta neki, menj oda és csatlakozz az a hintóhoz, teremte a Szent Szellem gyümölcsét, Fülöp tehát olyan személy volt, akit már előzőleg felkészített a Szentlélek a találkozásra, miként az embert is felkészített, akivel találkozott. Isten munkálkodott, a negyedik dolog, a Szentírás hirdette neki Fülöp, ötödik dolog pedig, hogy hittel hirdette Isten igéjét. Ezt látjátok ott, és a szuverenitásáról Istennek, nagyon érdekes Jeremiás proféta, a fiatal profétának az elhívása, legyen bátorítás, hogy Isten meghívja a szolgálatra, Azt mondja az írás, de én ezt válaszoltam. Ó, uram, uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az úr azonban ezt mondta neki, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdest, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az úr. Azután kinyújtotta a kezét az úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem. Én most szádba adom az én igémet. Amen. Amire Isten elhív, arra fel is készít. Az életünk, Filippi 2:13, mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind pedig a cselekvést az ő tetszése szerint. Tehát nagyon jó rábízni az életünket Istennel, mert higgyétek el, mindig minden, amire kell, ő elvégzi az életünkben is a munkáját. És harmadik, a Isten szellemének drága munkája, jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek, ne esztelnül, hanem bölcsen, kihasznál az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegesedjetek, mert borra léhasság jár, léha élet jár együtt, hanem tehetek be szent szellemmel. És a következő nagyon fontos igazsága másik kézre vonatkozik. Vegyétek fel a szent szellem kardját, amely az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje. A Szentlélek tanít meg bennünket használni az igét. Arany a mezőstárcán. És legvégül pedig a hit, két igét. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És aki pedig Isten keresi, annak hinnia kell, ugye, hinnia kell, hogy ő van, és Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik, Zsidók 11:6. Tehát a hit az bizalom. A bűn mindig a hitetlenségből fakad. A bűnnek gyökere mindig a bizalmatlanság. Ádám és Éva esetében is azért estek bűnbe, mert nem bíztak Isten szavában. Megszereztek valamit, amit úgy gondoltak, hogy jobb lesz nekik. Isten igéje ellenére. Isten szava ellenére. A hit azonban bizalom. Ha megtelünk Szent Szellemmel, és ugye fiatalokkal is beszéltük, hogy nagyon egyszerű a dolog, csak azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg bűneimet, tisztíts meg a szívemet. Atyám, tölts meg a te szellemeddel. Neked adom az életemet. Tölts be a te szellemeddel. És erre mondja az írás, hogy naponként töltekezzünk be Szent Szellemmel. Ha ebben a nagy kalandban részt veszünk, amely Jézus parancsának a betöltése, azaz, hogy tanítvánnyá tegyünk minden embert, akkor bizony szükségünk van minden nap a Szent Szellemre. Az, hogy több vetőmagot adjunk el, nem biztos, hogy szükségünk a Szent Lélekre. De egyébként. De az is jobban megy. Törzs be a szellemeddel, Uram, hogy jól tudjam végezni a munkát, hogy teremjen a szellem gyümölcsét, és észrevegyem, amikor hozol valakit hozzám. Ó, drága Uram! Fiatalokkal néztünk videókat, és egyik fiú azt mondta, lázadtam, belevetettem a bűnbe magam, és elmentem egy hétvégére, úgy gondoltam, hogy hát, baj nem lett belőle. És volt valaki, aki annak ellenére szeretett bennünket, hogy kutyaütők voltunk. És azt mondja, megéreztem, hogy ő tényleg szeret bennünket. És könnyű volt a szeme. És azt mondtam, nem akarok többé úgy élni, hogy éltem. Jézust akarom. És most már azt mondja, a sok gonoszság helyébe jóság költözött a szívembe. És tényleg könyvben voltának a fiúnak a terep színű cuszba volt a szem, és azt mondja, hogy azt keresem, hogy tudok valami jót tenni az emberekkel. Mi indította el az életében ezt? Hogy valaki az Isten szellemének szeretetével tudta őt szeretni, annak érni, hogy burkolatból más következett volna. És ez a szeretet elvezette őt Istenhez. És az egyetlen úthoz, az Atyához, Jézus Krisztushoz. Segítsünk az embereknek, hogy felismerjék az Atyát, és az élő utat Jézus Krisztus hozzá. Amen.